Szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai Isten tiszteleti alkalmunkban. Isten áldjon meg bennünket az ő szent lelkének a áldásával ezen a mai reggelen, hogy tudjuk meglátni őt valamilyen oldaláról, és tudjuk hozzászabni a mi életünket, kiki egyenként, hogy áll, mint áll előtte, mire van szüksége, tudja azt az Úr, és valóban hűséges a mi Istenünk, aki a gyűjtlenkedésünk ellenére is hű marad hozzánk, és megbocsátja a mi bűneinket, hogy új életet kezdhessünk folyamatosan megújulva előtte, és ezért hálásak lehetünk neki. Kezdjük el a mai Isten tiszteleti alkalmunkat egy énekkel, hangoljuk a szívünket tovább, és folytatólagosan Isten jelenlétére. Isten tiszteleti alkalmon az üdvösség véghez vitele témakört jelölték ki a vezérfonalírók, ha jól néztem ki a témát. A Filippi levél második fejezet 12. verstől 16-ig. Ez a téma volt már ráigó? Nem tudom, hogy akkor jól néztem ki, nem néztem el. Kicsit gondoltak a számítógépre. Jó, tehát a üdvösség véghez vitele a Filippi levél második fejezete 12. verstől 16. versig. Álljunk fel, testvérek, és úgy olvassuk fel ezt az ige szakaszt. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Imádkozzunk. Urunk, mindenható Istenünk, Te vagy az, aki teremtettél mindent, és a Te akaratodból lett minden. Így mi is a Te akaratodból születhettünk újjá, hogy a Te dicsőségedre éljük a mi életünket, tegyük a mi cselekületeinket, amiket Te előre elkészítettél számunkra, hogy azok szerint éljünk. Most rád szeretnénk figyelni, Istenünk, meglátni azt, hogy mit akarsz üzenni ebből az ige szakaszból. Mi az üzeneted a mai napon a mi lelkünknek, hogy hogy tudnánk meglátni azt, hogy segítenél bennünket ahhoz, hogy még jobban a Te dicsőségedre éljünk. Láttasd meg, Urunk, a bennünk lévő sötét, gonosz foltokat, amik hitetlenségből fakadnak, vagy amik saját őzésünkből fakadnak. Kérjük Istenünk, hogy légy jelen most, hogy értelme legyen ennek a mai alkalomnak. Áld meg, Urunk, a Szent Lelked által ezt a mai ige hirdetést és az ige hallgatását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Énekeljünk el még egy éneket. A 333-as számú éneket. A minden szerinted legyen uram. 333. Ugye azt énekeltük itt, hogy minden szerinted legyen uram, és ez a mai ige hirdetés is, vagy ez a mai lecke, vagy megtanulni való is erről szól, hogy minden Isten szerint legyen. Itt most felolvastunk egy kis szakaszt a Filippi levél második részéből, ami ugye arról szól, hogy ezek a filippi hívők engedelmeskedtek, amikor ott volt Pál is és távollétében is, és most is azt kéri tőlük, hogy félelemmel és rettegéssel munkálják az üdvösségüket, mert Isten az, aki munkálja mind a akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Ugye milyen érdekes, titokzatos mondatok ezek, nem kicsit érthetetlenek. És szeretném azért az első egy ilyen előszóként megvilágítani, hogy miről van szó itt ebben a részben. Tehát Pálnak a fejében milyen gondolatok lehettek, amikor a kezébe vette a íróeszközét, hogy leírja ezt. Ezt úgy lehet megnézni, hogyha megnézzük, hogy milyen gondolati egységbe tartoznak ezek a kiragadott igeversek. És ezt ha megnézzük, akkor a második fejezet első versétől tart így a 18. versig. Itt az a gondolat hatja át ezeket a verseket. Én úgy értelmezem, hogy Pál apostol itt beszél ebben a szakaszban a Krisztusban való gyakorlati életről, és ennek a szellemi hátteréről, a szellemi valóságban meglévő hátteréről, arról a isteni titokról, ami ezt munkálja a egyes hívő lelkeknek a szívében. És azzal kezdődik itt ez az egész szakasz, hogy és az a gondolatkör, az az egész gondolatkör arról szól, hogy ne csak önmagunkért éljünk, ha már újjászülettünk, Isten újjászült, hanem másoknak a javára is. Ezt ugye azt mondja itt az apostol, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hió dicsőségvágyból, hanem keresétek, ne csak mindenki a maga hasznát nézze, hanem a másokét is. Tehát ne csak a saját jólétünket, saját előbbre menetelünket nézzük, hanem nézzük a másokét is. És azt mondja, hogy például gondoljatok, hogy jobban megértsétek, gondoljatok Krisztusra, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem ennek ellenére kiüresítette önmagát. Ugye nem csak a saját előnyét nézte. A csia fordításban úgy van ez megfogalmazva, hogy az a kis rész, hogy különnek tartsátok egymást magatoknál, itt nem tudom a harmadik vers körül, tehát különnek tartsátok egymást magatoknál, ezt jobban értem a csiában, jobban megérti az én szívem, amikor is azt mondja, hogy alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állóknak tekintsétek. Nagyon érdekes, ugye? Alacsony helyzetre törekedve. Tehát magyarul, hogy törekedjek én alacsony helyzetre. Ugye a tanítványok is Jézusnak mondták, hogy hogy lehetnék én a jobbodon. Hogy kerül, intézd el, Uram, hogy az én fiam a jobbodon legyen. Ki a legnagyobb, hogy lehetnék a legnagyobb. És akkor pont Jézus ugye azt mutatta be az ő saját szolgálatával, mintát adva, hogy nekünk is így kell élnünk, és itt Pál apostol is azt írja, hogy alacsony helyzetre törekedjetek. Ha van egy gyülekezetben valakinek a számára, akinek a szemében mondjuk egy testvér az olyan alacsony helyzetben van, akkor mondjuk most én elgondolom, nem haragszok senkire, meg nincs, de van olyan, akik úgy nem nagyon tartom a kapcsolatot, vagy mellékes, vagy valami, akkor Isten igéje azt mondja, hogy törekedjek azzal a testvéremmel szembe is alacsony helyzetre. És így tartsam őt különnek önmagamnál, hogyha Krisztus tanítvány akarok lenni. Hogyha Krisztust akarom követni, ha Istennek az akarata, akarom én, hogy az én életembe is érvényre jusson. Különben nem vagyok Krisztus követője, hanem mondjuk hívő vagyok, egy imaházba járó, kegyelmi ajándékba bíró vagy. Tehát, hogyha Krisztust akarom követni. Tehát visszatérve, azt mondja Pál, hogy ne önzésből és hió dicsőségvágyból cselekedjetek, hanem egymást különnek tartva, mert gondoljatok Krisztusra, aki önmagát kiüresítve, emberi formát vett föl, ugye onnan, a mennyből, és megüresítette önmagát, szolgált, és engedelmeskedett teljes mértékig Istennek. Teljes minden részedben. Egészen a végpontig, amikor a legnagyobbat elkérte tőle Isten, és akkor meg kellett mutatni, hogy na, tanításaid jók voltak, bőle mindenki azt mondta, hogy erő van benne. Még a cselekedeteik is, Isten még az elejét adta a gyógyításokhoz is, a csodákhoz is. De most az életed, és nem úgy, hogy lelőnek, hogy egy pillanat alatt megszakad, hanem órákozó szenvedéssel, most megmutatod, hogy milyen minőség van a belsőben. Ugye az előre lehetett tudni, mert Isten azt mondta, hogy őt figyeljétek, mert ez az én szeretem. Ebben gyönyörködik. És ugye megmutatta ott, hogy milyen, hogy van-e méltósága ennek a személynek, akit Isten ilyen magasra emelt. És megláthatta minden szem a mai napig, hogy van méltós. Méltó az imádatra. És megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mint pedig a kereszt halálig. Azt láthatjuk, hogy két részre bontanám itt a dolgokat. Az egyik az a gyakorlati élet, és a másik pedig a szellemi életnek, a gyakorlati életnek a szellemi háttere. A gyakorlati életben ugye Pál apostol azt írja itt ebben a részben, hogy azt kívánja, hogy ugyanazt akarjuk mindannyian, akik tagjai vagyunk Krisztusnak. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, azt mondja. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Ez ugye mind annak a kifejeződése, hogy egység, legyen egy egység közöttetek. És ez az egység, ez csak úgy lehet meg, hogyha mi is egységben vagyunk a személyes életünkben azzal, aki munkája a kapcsolatok segítségével a növekedését az egész testnek. Tehát ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Másik csoportja a gyakorlati életben való véghezvitelének, a Krisztus akaratának, hogy ez a lemondás mások javára, hogy semmit se tegyetek önzésből, se hitdicsőségvágyból, külön ne tartsátok egymást magatoknál, senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Mi ennek a gyakorlati véghezvitelnek a szellemi háttere? Az egyik az ebben a részből kiderül, hogy Krisztus indulata, amivel másokat szolgált és előtérbe helyezett, ez Istennek egy akkora mértékű tetszésére van. Az az indulat, ami Krisztusban volt, hogy magát háttérbe szorítva másokért hajlandó volt hátrányt szenvedni, és ezt mondja nekünk is, hogy ti is vegyetek föl ilyen hátrányos, alacsony helyzeteket a közösségen belül. Törekedjetek, hogy alacsony helyzetben legyetek. Mások legyenek fölöttetek, szolgáljátok őt. Ez Istennek annyira tetszik Krisztusban, és bennünk levő Krisztusban is véghez akarja vinni a mi lelkünkben, a mi személyünkben, a mi lényünkben. Mennyire tetszik? Hol van ez a 2. második fejezet 1-től 18. vers? Hol találjuk, hogy mindenki nézze a Bibliáját? Hol mutatkozik meg az, hogy mennyire tetszik ez Isten? Ez egy titok, ami valóság. De el van rejtve a világ elől, hogy ez a fajta belső indulat Krisztusban, ez mekkora tetszést váltott ki a mindenek fölött álló Istenből. Igen? Na? Nem nehéz kérdés, úgyhogy most van nagy jutalomra, ne számítsanak a testvérek, de ennek ellenére egy nagyon fontos. Hol van? Olvassuk föl.
Ezért fel is mondhatta, hogy Isten mindenek fölé, és azt mondta, hogy soha már ezt nem megkérdezi, mert minden nyílén nagyobb. Hogy Jézus nevére mindentét meghajoljon, menjél ki, földiek és föld alapja, és minden nyelv hallja, hogy Jézus Krisztusunk az Atya Isten dicsőségére.
Látjuk, hogy ez mennyire tetszik Istennek, ez az indulat, ami Krisztusban volt, És amit most nekünk is magunkra kell venni. És nehéz magunkra venni, hogy én ne a kényelmemet, ne az én saját jólétemet, az én saját terveim szerinti futást, napi programot, egyéb dolgokat csináljak, hanem Krisztus szolgájaként figyeljek rá, mint az, azt mondja ugye a felolvasott ige szakaszban, hogy fényletek is, mint a csillagok, ha az élet igényére figyeltek. Mert ha nem az élet igényére figyeltek, akkor nem fényletek sehogy se, nem hogy mint a csillagok, sehogy se. Tehát magyarul ez a fénylés, ez látható, ez tapintható, ez mutatkozik. Ez egy elrejtett fénylés. Isten előtt fénylünk akkor, hogyha az élet igényére figyelünk. Isten előtt fénylünk, hogyha erre a titok, ez nekünk egy ilyen értékes. Hogyha mi azt mondjuk, hogy Istenem, te kijelented itt, hogy ez mekkora tetszésedet váltotta ki, gondoljuk el, hogy a Szent Isten, a mindent alkotó, most meg az egyébként, aki elrejtőzködik a világ elől. Nem lehet belőle semmit tapintani. Megkérdezi az ember a kívülállókat, milyen Isten? Úgy elrejtőzködik Isten, olyan homály van az emberek szeme előtt, hogy a teremtett világból, ami egyértelműen bizonyítja, elhisznek olyan butaságokat, hogy az hogy jött létre, hogy mutatja, hogy mekkora óriási a sötétség vagy a homály az emberiség előtt. Hogy nem látják a való igazságot. És az Istenről szóló beszédek, a teremtett világot, ha félretesszük, azok se nyissák föl a szemüket, mert el van rejtve. De itt, amikor kijelent Isten egy dolgot, akkor azt mi ragadjuk meg, és lássuk meg benne, hogy Istennek nagyon, nagyon, nagyon tetszik az, amilyen indulat a fiúban volt, amit itt Pál apostol nagyon szépen leír. Ez egyébként állítólag nem az ő saját tollából származó, hanem ez az akkori első századi keresztény körökben, ez a Krisztus himnusz, ez egy ismert volt, és ezt ők mondták együtt. Tehát ez egy, és ő csak leírta, ami nem tudom, hogy hogy keletkezett, állítólag. Tehát felfedi Isten a saját szívét előtt. És ha mi ezen az úton kezdünk el lépkedni, hogy magunk javáról lemondva, másoknak a hasznát keresve, egyébként a kinek milyen kenyelmi ajándéka van, hogy ki mivel tud szolgálni, segíteni a közösség, a test épülését, az már meghatározza, hogy ő neki azt csinálni kell. Ő neki azt, azzal építeni kell. Ő azt nem gondolkozhat rajta, hogy csináljon vagy ne. Sőt, még a mód határozó is megvan, majd a végére érve, hogy zúgolódás nélkül. És mi nélkül?
Vonakodás.
Zúgolódás és vonakodás nélkül. Nem csak az, hogy csináljuk. Zúgolódás nélkül és vonakodás nélkül. De persze, hogyha nem is csináljuk, akkor hagyjuk a zúgolódást meg a vonakodást. Akkor először ugye arra kell eljutni, mint amit Jézus mondott, hogy két fia volt egy embernek, és azt mondta, hogy menjél fiam dolgozni a szőlőbe. És azt mondta, hogy megyek apám. És nem ment el, ugye? Tehát aki ott van, hogy Uram, imádkozok, csinálom, szeretlek, hallgatom a dicsőítést, egyéb dolgok, de a lemondással járó dolgokat, azt nem, mert ott nekem van ötletem, meg én tudom, hogy mit csináljak a napjaimból, mibe osszam be az időmet, az inkább először legyen olyan legalább, mint a második fiú volt, aki azt mondta, hogy ismerje fel, hogy őben olyan lélek van, hogy nem akarom csinálni, nem csinálom, de jusson el oda, hogy ennek ellenére, hogy ezt kimondta, térjen meg, fordítson meg a gondolkodás módját. Forduljon meg. Vegyen erőt abból, én tudok erőt venni. Nekem nagyon örömmel tölti el a szívemet, hogyha ezt elolvasom, hogy Istennek mennyire tetszik ez a krisztusi lelkület. És tudom, ezért örülök Krisztusnak is, hogy ő meg olyan, amilyen Istennek tetszik. És hogy kettőjük között ez a harmónia, vagy ez a tetszés, Istennek tetszik Krisztus belső minősége. Krisztus meg ugye ő neki meg az eleve az, hogy az Atya akaratát cselekedje. Tehát ő aztán mindent háttérbe szorít, csak hogy Isten akaratát cselekedje valamiért, ugye? Ezt olvassuk a írásokban. Tehát ez, hogyha látjuk, hogyha ez, ennek mi tudunk örülni, akkor vegyünk el, hogy én is olyan akarok lenni. Én bennem is legyen az az indulat. Azt majd meglátom, hogy mi lesz. Lemondok a magam javáról, csinálom azt, amit a Szentlélek munkál bennem, rálépek arra, pedig nem, sokszor nem akarok, és majd megnézem, hogy utána mi lett. Mert az áldások akkor tapasztalhatók meg, és Isten nem hagy minket ebbe is magunkra, hanem utána adja meg az áldását, mikor ezt a döntést, a megtérést, a gondolatvilág megváltoztatását meghoztuk, megérleltük gyümölcsként, hogy befejezett lett az a cselekedet az életünkbe, az az egyedi, egyes, konkrét cselekedet. Mert ugye mindig egyedi, egyes, konkrét dolgokban. Vagy elmegyek valahol, vagy nem megyek, vagy megcsinálom, vagy nem, és más csinálok helyette, és azt megcsináltam, ezt nem. Mindig egyedi, konkrét dolgokra lemondható, nem általánosságokban kell gondolkodni. Tehát a szellemi valóság emellett a gyakorlati élet mögött az ez. Mert ugye először is csak az, hogy mit tegy, ne önzésből, különnek tartsunk, senki sem maga használt nézene, mindenki a másokét is. Krisztus indulat legyen bennünk, de mögötte ugye ez van, hogy Krisztus nagyon tetszett Istennek. Nagyon-nagyon tetszett. Ez az egyik szellemi igazság, ami emögött van. Másik szellemi valóság, titok, pedig, hogy Isten munkálja bennünk az akarást és a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Tehát ennek nagyon tudatába kell lennünk, hogy amikor fel kell bennünk a mi lelkünkbe egyfajta cselekedetre való akarás, hogy valamit tegyünk meg. Most mondok egy konkrét példát, ami még akkor is elmondom, hogyha rossz példa, személyes, csak azért, hogy lássuk konkrét dolgokat. Például nekem már vagy kétszer vagy háromszor eszembe jutott az utóbbi három hétben, hogy látogassam meg Klavas Rózsika lépte, hogy nem nagyon szoktam. Nem tudom, miért? És nem látogattam meg a mai napig. Most ugye rajtam múlik, hogy mit kezdek ezzel, hogy eszembe jut. És már egyszer-kétszer gondolkoztam is rajta, hogy hát miért látogassam meg? Hát rossz jönnek, jobb vagy jó? Jó. És akkor hogy gondolkoztam rajta, hogy mit tehetnék én, amivel esetleg felülíthetném. Vigyek neki valamilyen ajándékot, valami kis, amit szeret, vagy valamilyen ígéretet, vagy bátorítás, vagy mi lenne az, hogyha már egyszer foglalkoztat ez a kérdés, hogy esetleg azt az öreg asszonyt, akivel én nem is nagyon beszélgettem, de úgy az jutott eszembe, hogy hát ő olyan rossz helyzetben lehet. Biztos jó lenne. Na most én ezt mind a mai napig nem tudtam meg. És azért mondom ezt a példának, ezt az egyedi cselekedetet, mert erről az ígéről visszakanyarodva, hogy tudatosnak kell bennünk lenni annak, hogy Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a cselekedetet is, az ő tetszésének megfelelően. Magyarul nem ezek a gondolatok nem belőlünk származnak. Egyrészt nem belőlünk származnak. Ez most nem annyira lényeges. Másrészt Istentől származnak ezek. És ha Isten mond nekünk valamit, hogy ezt tedd, akkor azt ő nem mondja, hanem parancsolja. Ugye, mert nem vagyunk egy szinten vele. Borzasztó nagy a különbség. Porszemek vagyunk, sáskák, férgek, homokszem, ilyeneket mond Isten róla. De nem túloz. Tényleg ilyen, annyira semmi vagyunk. Ő meg akkor a hatalmas úr, azt tesz meg, amit akar. És ha tőle származik, és az egy parancsolat, akkor nekünk hogy kell ehhez hozzáállni? A Szentléleknek, vagy magának az Istennek ehhez az akarás munkálásához. Ugye lazán álltak hozzá Ádám meg Éva. Mi lett a következménye? Itt sírva imádkoznak egy csomóan. Ezek az emberek, akiknek a legnagyobb királya, mert mindenkinek a fején, aki a Krisztusi korona van, csak nem látszik, ezek itt sírnak, mert annyira rossz valam. Ezeknek is. Itt sírunk, hallottam meg, a lelkünk gyötrődik. Ugye, mert lazán vették, amikor Isten az, aki szólt. ne együnk. Hát a gyümölcs, gyümölcs, fa, fa, ne együnk, jó, mindegy, eszünk. Tehát Isten, és ugye, na mindjárt vissza akarok zökkenni, mert most már tőle eltértem, bocsánat. Igen. Itt tudok kapcsolódni. Tehát Istennek a egyfajta megjelenéséről beszél ez a vers, ami az akaratunkban megjelenő késztetésként, amikor munkál bennünk valamilyen akarást Isten, hogy mit tegyünk személy szerint. És ez egyedi, mindenkinek a saját Szentlélek által való vezetettségére, és saját személyre szabott aktuális cselekedeteket jelent. Ez aktuális gondolatokat, aktuális egyedi dolgokat jelent ez. És ez azt mondja, hogy Isten munkája, tehát Isten megjelenik ilyenkor. Valóságos Isten megjelenik. Erőteljes ez a megjelenés? Nagyon-nagyon megrázó és erőteljes, amikor így megjelenik egy gondolati szinten. Nekünk? Erős vagy nem? Ki mondja, hogy nem? Jó. Igen. Judit azt mondja, hogy nem erőteljes. Istenre ilyet mondani, hogy nem erőteljes megjelenés. Jó. Erőteljes ez a megjelenése Istennek? Gondoljuk végig, vannak megjelenései Istennek különböző, amikor így megjelenik, az emberek érzékelik a megjelenését.
Erőteljesebben is jelent már meg.
Erőteljesebben is jelent már meg. Hú, óvatosak vagyunk.
Nem erőszakos is. Hát nem erőszakos. Mond nekem valamit, én most vagy rá szeretek bennem. Máskor is felhozza bennem a dolgokat, de...
Nem erőszakos volt, már erősebb is. Nem. Ha még valaki bátor, negyediknek.
Szemétsugarata, de azért megmondhatta az embert, hogy rá tudja, és cselekvő is van.
Hát van, amikor meg kényszerít.
Igen. Na most, hogyha valamire fel akarja hívni mondjuk az ember a figyelmet egy másik embertársának, hogy az valami veszélyes, valami erős dolog, akkor hogy hívja fel? Tehát például én vagy két hete bekapcsolt itt ez a légvédelem, vagy nem tudom, mi a sziréna itt mifelénk, éjszaka, hát majd kiugrottunk az ágyban, és mi van? Nézzük az eget, hogy van-e valami veszélyben nincs. Tehát akkor a hanghatás volt, hogyha fel akarja hívni egyik ember a másiknak a figyelmét, van, hogy itt most gond van, hogy ezt úgy éreztük, hallottuk. Ja, és ugye most itt miért mondom ezt? Mert az van párosítva, az, hogy Isten munkája az akarást és a cselekvést az ő jótetszésének, mellé van párosítva, ez egyébként véleményem szerint is egy borzasztóan gyenge megjelenése Istennek. Nem érzékelhető olyan erősen. Erősen érzékelhető Isten megjelenése, amikor mondjuk kapok valami óriási betegséget. Vagy amikor egy autó baleset van, és akkor én megmenekülök. Vagy amikor valaki nek leszakad a hús a kezéről, a lábukba, vagy a bőtől, és ő azt látja még, mert akkor még épp eszméleténél van, mert két másodperc múlva veszti el. Az egy erőteljes megjelenés, úgy érzékeli, hogy utána aztán változtat, ugye? De ez a megjelenés, ez nem olyan, nem ilyen, nem ez a kategóriába sorolható be Istennek, ez a fajta meg. Márpedig az ige mondja, hogy itt megjelenik Isten. Mert azt mondja, hogy Isten munkája az akarást. És mi van mellé párosítva? Hát, hogyha ilyen van, hogy így érzitek, hogy Isten akar valamit, a te kegyelmi ajándékodat, vagy a te személyedet használni másoknak a helyzetében, az életében, akkor hogy álljatok ehhez hozzá? F betűvel kezdődik, 12-16 éves. Meg egy elbetű is van. Azt mondja, hogy ilyen gyenge Isten élményetek van, amit nem így érzékeltek, akkor félelemmel és rettegéssel álljatok hozzá. És gondoljuk el. Tehát magyarul, hogyha egy ilyen van összepárosítva, hogy az akarás munkálgatja Isten benneted, munkálja, meg a véghezvitelt, másik fordítás szerint cselekvéseid. És az van párosítva, hogy amikor ez van, akkor te félj, meg rettegél. Hát gondolom, hogy nem én vagyok egyedül így, hogy már nem tudom, harmadjára mutatja nekem, hogy látogassam meg Rózsit, hanem őt. Nálam ti sem vagytok jobbak szerintem, bocsánat. Tehát most vegyünk rólam példát. Hogy milyen szintig jutott el ez az én tudatomba, vagy bármi más, most csak egy apró olyan példát mondom, ami tényleg egy apró dolog. De hogy félelem és rettegés ott van bennünk. Mert van bennünk egy olyan hajlan, hogy amikor Isten munkálja bennünk az akarást, amit ő előre elkészített, hogy ezt meg kell tennünk. Ő azt elkészített, hogy ezt meg kell tennünk. Olvassuk fel az Efézusi levél 2. fejezet 10. versét. Aki megtalálja, olvassa fel.
Ugye Jézusról részület, levélre minden férje.
Efézus, bocsánat.
Ja, Efézus.
Igen, Efézus 2.10.
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten az adott szentjén.
Így van. Tehát Krisztus Jézusban nekünk célunk van, jó cselekedetekre teremtett bennünket Isten. Amiket ő előre elkészített. Nem akkor, amikor találkozunk ezekkel, ez már előre el van készítve. Hogy? Miért van ezek elkészítve? Az idők előtt. Hogy azok szerint éljünk. Nem azért, hogy azt mi lássuk, és akkor majd utána csinálunk, amit akarunk. Mint akinek nincs ura, vagy mint akinek magunk vagyunk az urai. Ez nem Krisztus követés. Nyugodjon meg mindenki, hogyha így él, akkor az nem fog üdvözölni. Jöhet az imaházba és bármit csinálhat. Ha valaki nem követi Krisztust, az nem Krisztus követő, az nem fog üdvözölni se. Ez garantált. Krisztus azt üdvözíti, aki az övé. Az az övé, aki őt követi. Nem keresztények vagyunk, mert azt én nem értem, hogy mit jelent. Krisztus követő. Krisztus követő. És félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket. Mert Isten az, aki megjelenik ilyen gyenge módon, amikor az akarás munkálja meg, hogy mit cselekedjünk bennünk. Mert minket arra teremtett, hogy ezeket megtegyük, ezeket a jó cselekedeteket. És az ő tetszése, ő így akarja, ahogy ő gondolja, hogy mit tegyünk nekünk, azt kell tenni, nem ahogy mi akarjuk. Ki vagyunk szolgáltató Istennek, rabszolgáljuk vagyunk Istennek, szolgáljuk vagyunk. És félelemmel is rettegéssel, mert olyan hajlam van bennünk, hogy mi nem akarunk hajolni Krisztus felé. Mi nem akarjuk, amikor akaratunkat alárendelni másként. Lázadó lélek van bennünk. Ütköztessük össze ezt a lázadó lelket, aminek félni és rettegnie kell. Sokan lesznek, akik majd koppannak a gyülekezeten belülről, amikor az ítélet elé odaállnak. Mert nem követték Krisztust, hanem csináltak olyan dolgokat, amiket nem a Szentlélek üzent nekik, hanem azok olyan jó dolgok. Csinálnak. Megcsináltak. De Isten élő Isten, a lelke élő lélek, minden napon velünk van, ami lelkünkkel fölveszi a kapcsolatot, a Szentlélek, de olyan gyengén, forgasztó gyengén. Istennek oda mondanám, hogy ettől erősebbnek kéne. De Isten bölcsebb nálam, és azt mondja, hogy majd elég lesz az a gyenge is, hogyha te figyelsz rám. Ezt majd erősnek fogod érezni azt a gyengét is. Elég baj az, hogy te így jössz hozzám, hogy erősebbnek kéne lenni. Tudod, miért nem erős? Mert volt az utóbbi időben, amikor nem hallgattál rám, és akkor hátrébléptem, nincs rá szükségem, úgy néz ki, mert te most már eljutottál valami szintre. Lehet. Ott már lehet, hogy tudsz maga önjáró lenni. Mi szükséged a Szent Lélekre? Tehát magyarul féljünk és rettegünk, mert bennünk van ez a lázadás, ez az önmagam feje után való menés, ahelyett, hogy én arra törekednék, hogy alsórendű, alacsony helyzetre törekednék. Egymást magunk felett állónak tartva. Alacsony helyzetre törekednék. És ugye bennünk van ez a romolhatatlan maga, amit Krisztus ültetett el a szívünkbe, meg bennünk van ez a lázadó lélek, ami a saját akaratát akarja, nem Isten akaratát tenni. És ennek a konfliktusa akkor jön elő, mikor mi Istent akarjuk követni. Ha nem akarjuk, nem, nincs konfliktus. Egy kicsit olyan lazább az élet. Áldás nélkül itt laza, de lazább. Nincs be az a belső lelki harc. Nem folytatjuk azt a belső lelki harcot, hogyha nem figyelünk a Szentlélekre. Szóval nincs, nem ütközik össze a romolhatatlan mag, ami bennünk van. Hála az Istennek, az ő kegyelméből, én bennem is. Meg az a romlott az én sajátom, ami lázad Isten dolgai ellen. Mindig be akar, meg akarja változtatni, amit én akarok Isten. És legalább legyen harc és győzelem a harcból, nem az, hogy ne legyen harc, ne legyen konfliktus. Jó. Jó. Tehát Isten munkája, az akarást és a cselekvést is, amiket ő előre elkészített, hogy azok szerint végülünk, az ő tetszésének megfelelően. Vizsgálja meg mindenki, hogy tudatos-e benne ez, hogy amikor felkerül bennünk ez az akarás, ez a tevés, ezt tudjuk-e, hogy ez Istentől van. Elég erőse felünk, hogy ez Istentől van, és most piszkosul figyelnem kell, mert a parancsolón az én uram küldi ezt az üzenetet, hogy megtegyem. És van-e bennem félelem és retteg és attól, hogy én azt nem teszem meg. Vagy megcsinálom simán, hogy nem teszem meg. Lazán. Félelem és retteg is. Vizsgáljuk meg azt is, hogy félelemmel is vettek és sem munkáljuk el az idősségünket. Hogyha tudatos bennünk az, hogy Isten az, aki munkálja bennünk. És ha valaki rendben van, és Istennek a felismert akaratát, aktuális üzenetét úgy tekint, mint ami fontos, és figyelembe vehető félelemmel is rettegéssel, akkor van-e benne zúgulódás és vonakodása felé? Vagy pedig megteszi úgy, mint aki tudja, hogy Uram, ez a te akaratod, azonnal megyek és teszem. Ugye ez nagyon nehéz erre azt mondani, hogy igen, rendben vagyunk, mert zúgulódás és vonakodás nélkül tesszük, mert van, amikor esetleg igen, van, amikor nem. De mindenki valamilyen helyzetben van, és tudnunk kell azt, hogy az üdvösségről a választottaknál még az ige is sokszor úgy beszél Pál apostol, hogyha így összeszedjük, hogy miket mond, hogy ha nem hirdetem az evangéliumot, akkor jaj nekem. Ugye? És Pál apostol is ezt, amikor ezt mondja, hogy ha nem hirdetem az evangéliumot, maga az apostol, aki azt is mondja emellett, hogy tudom, hogy bevisz az én uramot, megmentett engem mindenből, és bevisz engem az ő örök országába. Emellett azt is mondja, hogy ha nem hirdetem az evangéliumot, jaj nekem. De nem tapasztalatból, hogy Isten az egyik kezét levágta, hanem abból a félelemből és rettegésből, amit az igéből való hittel merít. Tehát magyarul nekünk nem az erős isteni figyelmeztetésekre kell normális esetben figyelni, hogy majd ad nekünk egy nagy betegséget, majd ad nekünk egy nagy autóbalesetet, majd ad nekünk valami nagy hanggal, fénnyel járó, megtérésre ösztönző valamit. Ez már az abnormális esete az Isten megjelenésének az életünkben. Mert ugye sokakat ezek térítenek meg, jobb útra, változtatják meg az irány. Nekünk meg kell rettenteni, ha csak Istennek a beszédét olvasunk. Szavakat, mondatokat olvasunk Istentől. Annak hatni kell rá. És Pál apostolnak is az Isten ismerete. Nem az, hogy volt egy óriási baleset, vagy valami nagy ráható dolog. Elég neki, az érzékeny léleknek elég, hogyha Isten igéjébe olvas, hogy neked félned, rettegned kell, hogyha el akarsz térni tőle. Akkor már fél is retteg. Ez a normális. Ugyanis ez azt jelenti, hogy hittel olvassa az írást. Ugye, ha mond valamit Isten, és azt elhisszük, és átgondoljuk, hogy hogy lehet ez igaz, hát pedig ez igaz, mert te mondod Istenem, vagy hogy lehet ez egyébként, akkor annak fel kell, hogy erősítse a mi lelkünk készletésbe, meg mindenbe, fel kell, hogy erősödjön bennünk, hogy úgy csinálom. Magától a Isten beszédének a hallásától, vagy az olvasásától. ettől a gyenge jeltől, a gyenge isteni megjelenéstől fel kell, hogy erősödjön bennünk. Ezt jelenti az, hogy higgyetek Istenbe. Higgyetek. Az ő szavától higgyetek. Ne arra, akkor kezdjetek el hinni, mikor valami erőteljes, sem közbelép Isten, ez valami tragédia történik az életetekben, hanem az ő beszédébe higgyetek. Tehát, igen, Pál apostol onnan indultam el, azt mondta, hogy ha nem hirdetem az evangéliumot, jaj nekem. Mert Isten azt mondta. Nem azért tapasztalt valami nagy dolgot, mert Isten mondta ki. Ez mutatja, hogy ez a lélek, ez hisz abba, amit Isten mond. Egy nem tudom, hogy Péter mondja, vagy Pál, lehet, hogy a testvéreknek beugrik, azt mondja, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Ugye? Tehát nem az, hogy ó, hát ugye megtértünk, most már kész. Sokáig én is azt gondoltam, hogy az, hogy valaki megtért, az az üdvösségnek a kész. Onnantól kezdve pecsét van rajta. És onnantól kezdve nem veszítheti el a kegyelmet. Egyébként valamilyen módon nem is, de most ebben nem megyünk bele. De hogy kész, onnantól kezdve akármit csinál, nincs rá hatással, nem veszítheti el a kegyelmet. És mégis az apostol úgy fogalmaz, hogy valamiféleképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Valamiképpen. Érezzük, hogy ez a kifejezés úgy van, hogy másik helyen még az igaz is alig menekülnek. Alig menekülnek az igaz is. Tehát komolyan kell vennünk a figyelmeztetéseket, és ez itt egy figyelmeztetés. Komolyan kell venni az intelmeket, és ez itt egy intés. Hogy formáljuk a lelkünket Isten kijelentett igazságai felé. Arról van még szó itt, hogy ha mindenkit ezen az egyéni, személyes módon vezet Isten, munkával az ő lelkében az akarást és a cselekvést, mindenki teljesen egyéni módon. Ennek ellenére az elején azt mondja Pál, hogy így egységbe legyetek. Ugyanarra törekedjetek. És szeressétek. Tehát magyarul hiába, hogy mindenkit a saját útján vezet Isten, ebből majd a testnek az épülés, az egész testre is egy egység fog jellemző lenni, ha mindenki Krisztus követi. Az egész test a saját ajándékait, ha mindenki használja, akkor abból egy épülés lesz, és egymást erősítve fog növekedni minden egyes tag. Tehát gondoljunk bele, hogy mindenki a saját ajándékát használja, vagy a saját Istentől vett indítatásának eleget tesz. Elég az mondjuk egy bizonyságtételt, hogyha elmond a gyülekezetbe, vagy egy másik testvérnek elmond egy valamit, ami megragadta az igébe. Mindenki a saját Isten élményét, ha megossza, a saját kegyelmi ajándékát gyakorolja. És mondok egy példát, például múltkor Domokos Zoli bácsi felolvasott a Bunyának az Arándok útján, ból egy részletet. Nekem ott van már 13 éve, vagy nem tudom mennyi ideje a polcomon ez a könyv, nem tudtam még belekezdeni, hanem elkezdtem olvasni. És akkor elkezdtem a héten olvasni, hogy mi lehet ebben, és már csak az előszóban is, hogy milyen óriási szellemi vívódással teli volt ez az ember, mire hitre jutott. És ő írt egy olyan könyvet, hogy milyen a hit útján járni egy olyan embernek, aki tele volt kísértésökkel, tele volt félelemmel, rettegéssel, mikor szószékre felment előtte mindig. Tehát maga csak az előszó, mert egyébként nem gyorsan haladunk benne, az is már olyan volt, ami esetleg ezt a vívódó életet, ezt a harccal teli életet előrevetíti, hogy majd jó meg tudja ez az ember fogalmazni, mert ő maga is ezeken keresztül ment. És például akkor mondok ebből egy példát, hogy ahogy megy a keresztény a keskeny kapu felé, beleesik a csüggedés mocsarába. És pedig a lábnyomokat követi. Tehát Krisztusnak a lábnyomairól van szó, hogy egyben. És ugye az evangelista küldte őt, hogy mennyi, látod ott azt a szoros kaput? Azt mondja, nem látom. Akkor legalább azt a fényt, ami ott a szoros kaput körül veszi, azt látom. Hát azt látom. Ugye a kaput még nem látja, aki elindult. De a fény látja, jó, akkor menjél arra, amíg odaérsz. Menj is, az az ember, de beleesik a csüggedés mocsarába. Ugye, nem az, hogy minden happy, beleesik. És amikor abból kijön, akkor elindul és megy tovább. És akkor egy városnak a kapuja előtt találkozik megint ezzel az evangelistával, mert az evangelista meg ahhoz a városhoz küldött éppen, és ott találkozik vele, és kérdő, hogy hát te hogy lehetsz itt, amikor neked azt az irányt mutattam, hogy a lábunkat kövest. Nem azt követted? Nem mondtam? Meg nem te akartál elmenni? De. De azt mondja, hogy a lábunkok belevezettek a csüggedés mocsarába. Azt mondja, igen, és? Hát azt mondja, amikor kijöttem a csüggedés mocsarából, akkor a legközelebbi járható útra tértem, és akkor úgy. Hát azt mondja, a lábunkokat nem tudom, hogy kövest. Ugye? Sokszor mi a legközelebbi járható úton akarunk menni, hogyha a lábunkok olyan helyre vezetnek, hogy az nekünk nem jó. Csüggedés mocsarába vezet bele. Keresünk egy járható utat, ami még legyen közel, hogy ne a lábnyomokat kövessük, ne Krisztust, de közel vagyunk a Krisztus követéshez, de legalább nem kéne belemennünk a csüggedés mocsarába. De ha egyszer azok a lábnyomok belevezették a csüggedés mocsarába, akkor bele kell menni, ha a Krisztus követünk. Jó, már sokat beszéltem. Tehát összefoglalom röviden, hogy miről beszél itt Pál, tulajdonképpen még az utána levő részt is. Amikor még azért annyit elmondok, hogy utána való rész, amit már a 18. vers után Pál apostol megemlíti Timóteust. Ez nekem ez az ige a 13. vers, oda van írva a Timóteus levél elsőhöz, hogy Timóteushoz szól egy szót, hogy ki az a Timóteus. És azt mondja, hogy hozzá hasonlatos lelkületű ember nem ismerek. Annyira azt mondja, hogy nem a maga ügyeivel foglalkozik, hanem a ti ügyeitekkel foglalkozik. Ilyen páratlan lelkületű ember, mint az a Timóteus, azt mondja, nincs másik. Ugye, Timóteus utána, amikor bemutatja, pontosan az, ami arról ismerteti meg, amiről előtte beszél, hogy olyan indulat legyen már bennetek is, mint a Krisztusban, hogy ő nem a maga, hanem a mások használat is nézte, megüresítette magát, szolgai formát vett föl, leszállt a földre, szolgált, meghalt, teljesen végig. Ti is, másikat magasabbra emeljétek, mint magatok vagytok. És utána mondja Timóteusról, hogy hozzá hasonlatú lelkületű ember nincs, mert mindenki itt köztetek nem a Krisztus ügyeivel foglalkozik, hanem a saját ügyeivel. Felolvasom. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törekedne, olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti tudjátok, hogy kipróbált ember ő. Csak ennyit így zárszokni. Tehát törekedjünk arra, hogy ne csak a magunk hasznát keressük, hanem a másokét is. Lássuk meg, hogy Istennek mennyire tetszik Krisztusban ez az indulat, ez a belső indulat, hogy másokért feláldozta magát, és ismerjük fel, hogy a cselekvés maga az Isten munkája bennünk. Úgy álljunk hozzá, hittel, erősebb jel nélkül, a gyenge késztetéstől. Hittel, amit az mutat, hogy félünk, hogy rettegünk, nem követnünk. Így álljunk ezekhez az isteni bennünk munkáló folyamatokhoz. Jó. Egy-két test.